A János első levelében az első fejezet első két verse az így hangzik. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked az igédért, köszönjük neked annak gazdagságát, köszönjük neked, hogy folyamatosan tanítasz és vezetsz rajta keresztül, köszönjük neked a közösséget, köszönjük, hogy veled és egymással közösségben lehetünk, és kérlek téged, hogy áld meg ezt a mai alkalmat is, nem csak a mi online Isten tiszteletünket, hanem szerte a világban, ahol bármilyen formában ezen a vasárnapon is hirdetik a te igédet. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Az Evangélium megújító ereje sorozat 5. alkalmán. Ma arról szeretnék szólni egy pár szót közöttetek, hogy mit jelent számodra az élet. Ugye az alapigét azt hallottuk, és most először szeretnék egy olyan dologról beszélni, illetve magáról az életről, amit már említettem a sorozatunk első előadásán is, de azt gondoltam, hogy jó lesz, hogyha egy picit megismételjük, hogy egyáltalán mit kezdjünk ezzel a fogalommal, hogy élet, hogy tudjuk ezt megfogni, mi az, ami ezt valahogy közelebb hozza hozzánk. Ugye az életre két görög szó van, ami élesen különbözik egymástól. Az egyik a biosz, ugye halljuk is benne a biológia tárgyat. Ez gyakorlatilag a túlélés, a létfenntartás, a fizikai létünknek a biztosítása. De van egy másik szó is, a zoé. Ez az Istentől jövő élet. És ez az, amire ma koncentrálni fogunk. Nehéz ezt leírni, hogy pontosan mit jelent ez, vagy mik a hatásai, de amikor érzem, hogy fontos vagyok, értékes vagyok, alkalmas vagyok, úgy érzem, hogy biztonságban vagyok, örömöm van, boldogságom van, beteljesedek Istennel, akkor valahogy így lehet leírni, vagy megközelíteni ezt a szót. Ugye maga Jézus is megkülönböztette gyakorlatilag ezt a szót, amikor a hegyi beszédben azt mondta, hogy ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a testruházatnál. Nem többe az élet a tápláléknál és a testruházatnál. Ugye ez egy költői kérdése volt Jézusnak, hát persze, hogy több. Az Istentől jövő élet, ez a zoé, ez sokkal több, mint a ruházat vagy a táplálkozás. Mert ugye az csak a testünknek, a fizikai testünknek a fenntartására való. Az igazi, a teljes élet, a zoénak az alkotó részei, a biztonságérzet, amikor átélem, hogy szeretett vagyok, amikor tudom, hogy önmagamért feltétel nélkül elfogadnak úgy, ahogy vagyok, nem kell értem megdolgozni, és ebben a jövőre nézve is megbízhatok. Aztán része ennek az életnek az intimitás, a bensőségesség, ami azt jelenti, hogy megmerek nyílni egy másik személy előtt, nem viselek álarcot, nem akarom magamat tökéletesnek mutatni, meg tudom osztani a hibáimat, a gyengeségeimet, a kiszolgáltatottságomat, de ugyanúgy az örömeimet és a belső vágyaimat. Teljesen kimerem nyitni a szívemet a másik személy előtt. Aztán a jelentőségérzet is része az igazi teljes életnek, amikor a szeretet indítékával tudok cselekedni, amikor a tetteimnek maradandó értéke van, amikor maradandó nyomot tudok hagyni a világban, amikor azt látom, hogy van értelme a létezésemnek. És nagyon fontos fogalom még az identitás, az azonosság, amikor tudom, hogy ki vagyok valójában, tudom, hogy egy értékes méltósággal rendelkező ember vagyok, tudom, hogy tartozom valakihez, vagy valakikhez, másképp mondva van önbecsülésem. Tehát körülbelül ezt tisztáztuk le az első alkalommal, hogy valahogy ez lehet az élet, az az élet, amit érdemes élni. Most ennél mélyebbre fogunk menni, mert meg fogjuk nézni, hogy mit jelent számunkra igazán az élet. És hadd tegyek fel egy pár bevezető kérdést, amin gondolkodj el. Alapkérdések, de lehet, hogy ma egy picit más választ fogsz rájuk kapni, mint amit az eddigi 5-10-15 év alatt kaptál, nem tudom, hogy mennyi ideje vagy hívő. Például, hogy mit jelent az, hogy üdvösséged van? Mit jelent ez? Vagy a következő kérdésem az, hogy mi Krisztus halálának a jelentősége számodra? Aztán hadd tegyek fel egy eldöntendő kérdést, hogy szerinted Krisztus halálának üdvözítő ereje van? És egy negyedik kérdést is hadd tegyek fel, hogy mi Krisztus feltámadásának a jelentősége számodra? Ugye ezekre a kérdésekre vannak tipikus válaszok, nem tudom, hogy a te válaszod tipikus válasz-e, de nézzük meg ezeket a tipikus válaszokat. Ugye mit jelent az, hogy üdvösséged van? Nagyon sokan azt élik át, hogy tulajdonképpen belépő jegyem van a mennybe. Tehát tudom, hogy a halálom után a mennybe kerülök, és ott örökké fogok élni. Mi Krisztus halálának a jelentősége? Hát természetesen Krisztus meghalt a bűneimért, és ezért van üdvösségem. Krisztus halálának üdvözítő ereje van? Hát persze, hogy üdvözítő ereje van, ha Krisztus nem halt volna meg, értem, akkor nem tudnék üdvözülni. De mi Krisztus feltámadásának a jelentősége? A saját életemre nézve. Ugye ez az a kérdés, amire nem nagyon szoktunk tudni, mit mondani. Hogyha úgy belegondolunk, hogy mi is az ő feltámadásának a jelentősége? Jó, megünnepeljük húsvétkor, nagyon örülünk, hogy feltámadt, a mennyben van, és vár minket, illetve eljön értünk. De körülbelül ennyit szoktunk hozzátársítani Krisztus feltámadásához. Most itt hadd hozzak nektek egy igét, először a római levélből, az 5. rész 10. versét, ami egy kicsit zavarba ejtő lesz talán számunkra, hogyha hasonló válaszokat adtunk ezekre a kérdésekre, mint amiket én elsoroltam tipikus válaszokként. Tehát a római levél 5. rész 10. verse először, mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Tehát még inkább üdvözíteni fog élete által. Ha egy picit belegondolunk ebbe az igébe, akkor egy nagyon meglepő következtetésre juthatunk. És ez pedig az, hogy téged nem Jézus Krisztusnak a halála üdvözít, hanem Jézus Krisztusnak az élete. Figyeld meg, még egyszer felolvasom, mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Tehát ebből az következik, hogy téged nem Jézus Krisztus halála üdvözít, hanem Jézus Krisztusnak az élete. Jézus Krisztus halála nem üdvösségszerző forrás. Az Istennel való megbékélés volt a szerepe Jézus Krisztus halálának a Róma 5:10 szerint. De az üdvözítés, azaz ez Jézus Krisztus élete által történik. Ugye sokszor hihetetlen, hogy olvassuk a Bibliát már 10-15 éve, vagy nem tudom mióta, ugye attól függ, hogy két mióta ragadott meg Istennek a szeretete, de hogy időnként mennyire nem látjuk meg azt, ami a szemünk előtt van. Ugye múltkor erről beszéltem, hogy csak a Szentlélek tud kijelenteni nekünk igazságokat, tehát, és amikor kijelent valamilyen igazságot, akkor így rádöbbenünk, hogy eddig én ezt nem vettem észre. És nyilván én is ugyanígy vagyok vele, mindannyian ugyanígy vagyunk vele, de gondoljunk bele, hogy mi a feltámadás szónak az elsődleges jelentése? Az életnek a visszaállítása. Az élet visszaállítása. Ugye az a bajunk, hogy mi képesek vagyunk elég jól elsajátítani a kereszténység nyelvezetét, és így valami kialakul bennünk, de nem halljuk meg az igazi örömhírt sokszor. Ugye sokan csak annyit hallanak meg, hogy attól lesz valaki keresztény, hogy elfogadja egy nagyszerű ember erkölcsi tanítását, aki 2000 évvel ezelőtt élt, és megpróbál maga is azt szerint élni. De lehet, hogy ezen a belépő szinten már túl vagyunk, és azt mondjuk, hogy elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus helyettem és értem halt meg a kereszten, és odadom neki az életemet. És hálás szívvel megpróbálok érte élni. Megpróbáljuk Jézust követni. De ekkor Jézus csak minta. Ugye volt is egy ilyen mozgalom, sőt most is van, ahol lehet kapni ilyen kis műanyag karkötőket, ahol ez a WWJD rövidítéssel, hogy What would Jesus do? Ami azt jelenti, hogy mit tenne Jézus. És akkor mindig emlékeztetjük magunkat arra, hogy ebben a helyzetben mit tenne Jézus, és megpróbáljuk azt tenni. De ez csak annyit jelent, hogy ugyan hálás a szívem, hogy Jézus meghalt értem a kereszten, és megpróbálom őt követni saját erőből. Mi lesz ennek a következménye? Előbb-utóbb kudarc, belefáradás, képmutatás, kiégés. Mindenképpen ez lesz a következménye. Nekünk valami másra van szükségünk, valami sokkal többre van szükségünk ahhoz, hogy győzelmes keresztény életet tudjunk élni. Nézzük meg akkor az elejétől, hogy mi ez az élet. És rögtön kezdeném egy másik igével, ami a Biblia első lapján van, Mózes első könyve, első rész, 27. verse. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Hadd kérdezzem meg tőletek, most itt ugye nyilván csak nem lesz lehetőségetek így válaszolni, beszélgetni, de ahogy hallottam, utána lesz egy fél óra, ahol tudunk ezekről a kérdésekről is beszélgetni. De hadd tegyem fel ezt a kérdést, és akkor magadban válaszoljál rá, hogy most is Isten képmása vagyunk? Vagy egyáltalán mit jelent az, hogy Isten képmására lett az ember teremtve? Ugye a képmás az hasonlóságot jelent. Hol volt a hasonlóság Ádám és Isten között, vagy Ádám és Éva és Isten között? A testben? Nyilvánvalóan nem, mert Istennek nem a test a megnyilvánulási formája. Ugye Jézus kijelentette a János 4:27-ben, hogy az Isten lélek, így nagy ellel. A lélekben? Ott sem, mert hogy az állatoknak is van lelkük. Ugye, ha valakinek van kutyája, pontosan tudja, hogy akár milyen nagy lelke lehet ennek a kutyának. Ugye vannak a kutyának érzelmei, van akarata, és értelmesek is. Tehát bizonyos szinten megértenek dolgokat, és tudnak reagálni megfelelő módon. Az emberben kell, hogy legyen valami más, ami az Istenhez való hasonlóságot biztosítja. Ezt nevezhetjük szellemnek, bár tudom, hogy itt nagyon sok vita van a szellem szó használatával kapcsolatban, és nem is akarok én ezekbe a vitákba túlságosan mélyen belemenni, de kell, hogy használjunk valamilyen megkülönböztetést ahhoz, hogy az állatok lelkétől megkülönböztessük azt, ami bennünk van. Mert nyilvánvalóan itt kell keresni a hasonlóságot, az Istenhez való hasonlóságot. Ugye az 1 Mózes 2:7-ben azt olvassuk, hogy azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ugye az élet lehellete, ezt nevezem én most szellemnek, a héber ruach, illetve a görög pneuma szó fejezi ki ezeket, ezt a fogalmat. Maga Jézus is azt mondta, hogy a szél fújja, merre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született, ugye nagy ellen. És itt a görög pneuma szó van, amit lehet fordítani szellemre is. A Csia Lajos új szövetség fordításában így találjuk, hogy a szellem oda fújja, hová akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenkivel, aki szellemtől született, mert ugye ő a szent lelket is szellemnek, nagybetű szellemnek fordítja. De térjünk vissza az eredeti kérdéshez, hogy miben is hasonlított Ádám és Éva Istenre? Hogyan lettek az ő képmásai, az ő képviselői? Isten úgy tervezte meg az emberrel való kapcsolatát, hogy ez egy szeretett kapcsolat legyen. És ebben a szeretett kapcsolatban az ember a hit segítségével ad és kap. Viszont ahol szeretetről beszélünk, ott az embernek szabad akaratot is kellett kapnia, mert a szeretet csak ott létezik, ahol az ember szabadon választhat. És ezen a szabad kapcsolaton keresztül, amelyben Isten és az ember egyesülhetett szellemi értelemben, Isten hozzáfért Ádám lelkéhez. Isten taníthatta Ádámnak az elméjét, irányíthatta az érzéseit, irányíthatta az akaratát, és így módon teljes mértékben hatott Ádám és Éva viselkedésére, jellemére, gondolataira, érzelmeire, döntéseire. Tehát ebben a kapcsolatban Ádám és Éva minden gondolata, minden érzése, minden szavuk, minden cselekedetük tökéletesen képviselte azt az Istent, aki teremtette őket. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy Isten élete volt bennük. Ekkor még igazán betöltötték az Isten által rendelt célt az életben. Szeretett kapcsolatban, a Teremtő Istentől való függésben élték az életüket, és ezen a kapcsolaton keresztül teljesen és látható módon képviselték a láthatatlan Istent. Ha elképzeljük azt, hogy mondjuk egy másik bolygóról akkor jött volna egy idegen lény, és azt a kérdést tette volna fel, hogy milyen Isten, akkor ránézhetett volna Ádámra és Évára, beszélgethetett volna velük, és abból meg tudott volna győződni arról, hogy milyen Isten. Meg lehetett ismerni Istent Ádámon és Éván keresztül. Mert valóban Isten képmásai voltak. Most Ezt jelenti ez a kifejezés, hogy az Isten kép más képére vagyunk teremtve. Ugye nem fizikai formáról van szó. Nem csupán intelligenciáról van szó, hogy én is valamennyire intelligens vagyok, és Isten maga végtelen intelligencia. Itt egy konkrét élet bemutatásáról van szó. Isten életének a kiábrázolásáról. És mivel sem Ádám, sem Éva nem volt Isten, ez az élet csak addig létezett bennük, amíg ők szabadon úgy döntöttek, hogy megmaradnak ebben a függő kapcsolatban. Megmaradnak az Istentől való teljes függésben. De tudjuk, hogy eljött a bűneset, és a legnagyobb kísértés ebben a bűnesetben nem a gyümölcsnek a gyönyörűsége vagy vonzása volt, hanem a sátánnak az a hazug ígérete, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Olyanok lesztek, mint az Isten. Ugye eddig Ádám és Éva tökéletesek voltak. Tökéletesen kiábrázolták Istent, tökéletesen képviselték őt. Isten képmására lettek teremtve. Olyanok voltak, mint Isten. Nem voltak Isten, mert nem rendelkeztek azzal a képességgel, hogy maga az élet forrása legyenek. Nem voltak azonosak Istennel természetesen, de tökéletesen képviselték őt. Olyanok voltak. És az ördög azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ez egy nagyon nagy csapda volt, és ebbe a csapdába Ádám és Éva belementek, mert el tudta ültetni a sátán bennük azt a gondolatot, hogy még valami hiányzik nektek. Hogy Isten biztosan féltékeny, és nem adja meg nektek azt, ami még tökéletesebbé tehetné az életeteket. És ettek a fa gyümölcséből, és nagyon sok minden megváltozott. Ugye szégyelték magukat, a félelem lett úrrá rajtuk, elkezdték vádolni egymást Isten előtt. Tehát az az ígéret hangzott el, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, és átélik azt, hogy már csak olyanok sem, mint akik 5 perccel ezelőtt voltak. Olyan emberek, akik tökéletesen képviselték Istent. Mert hogy valami nagyon durva dolog történt, pontosan az, amit Isten beígért, hogyha eszel arról a fáról, akkor meghalsz. Onnantól kezdve, attól a pillanattól kezdve nem lehet benned az én életem. Mert akkor a bűnnel azonosultál. És tudjátok, hogy mit kellett volna Ádámnak és Évának tennie? Ádámnak és Évának egyszerűen be kellett volna vallania, hogy hibáztunk, még nagyobb tökéletességet akartunk, de most az lett ennek az eredménye, hogy teljesen úrrá lett rajtunk a tökéletlenség, ugye, meg szégyeljük magunkat egymás előtt, takargatjuk magunkat egymás előtt, hogy ne látszódjon ki a tökéletlenségünk, ugye ez a lelki üzenete annak, hogy fügelfa leveket kötöztek magukra, és Isten elől is elpróbáltak a fák között elbújni. Tehát tulajdonképpen vissza kellene mennem Istenhez, most így Ádám helyébe képzelve magam, vissza kellene mennem Istenhez, és elmondani, hogy a Sátán hazudott nekem, becsapott, és jövök vissza hozzád. Bocsánatot kérek, jövök vissza, jövünk vissza hozzád. Csak tudjátok, a bűn az őrültséggel határos elmeállapotot okoz. Nem azt mondják Ádámék, hogy Sátán, te becsaptál minket, megyünk vissza Istenhez, hanem elkezdték szégyelni magukat Isten előtt. Ugye ők már nem tökéletesek, és tökéletlenek, és a tökéletes Isten előtt, sőt egymás előtt elkezdték szégyelni magukat. Ugye a szégyen ez bejött, takargatták magukat egymás előtt, és az Istennel való kapcsolatukban is menekültek Istentől, mert már tökéletlenek, és szégyelték ezt a tökéletlenséget, aminek része volt a szégyen. Tehát tulajdonképpen Ádám szégyelte magát a szégyene miatt. Szóval halottak lettek. Ez a Zoé, amiről beszéltem, ez már nem volt bennük. Ezt nevezhetjük a szellemi halál állapotának. És akkor ennek a fényében hadd kérdezzem meg, hogy amikor megszülettél, akkor valóban Isten képmása voltál? Miben hasonlítottál Istenre? Valóban kiábrázoltad Isten életét? Az Efézusi levél második része, ennek az eleje, ugye az első öt vers, vagy az első három vers, nagyon határozottan azt mondja, hogy halottak voltunk, mindannyian. Ugye, ha megint eljönne ez az űrlény, és rátekintene egy emberre, akivel találkozik, tudná, hogy kicsoda Isten? Hogy ez az ember valóban Isten képmása lenne? Hát ugye, ha nem újjászületett ez az ember, már pedig sajnos az embereknek a túlnyomó többsége nem újjászületett, akkor nem. Az a válaszunk, hogy nem. Nagyon-nagyon messze kerültünk attól, hogy Isten képmásai legyünk. És mit gondolsz, hogy mit mondana Isten arról, hogy mi az emberiség legnagyobb problémája? Az, hogy bűnbocsánatra szoruló bűnösök vagyunk. Ez egy óriási probléma, szörnyű probléma, ahogy a bűn terjed itt a világban. Rettenetes probléma. De van az embereknek egy még nagyobb problémájuk. Az, hogy halottak. Az, hogy halottak, és életre van szükségük. Erre a Zoéra, Isten életére van szükségük. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy elfogadod a keresztet. Lehet, hogy elfogadod Isten bűnbocsánatát. De ha nincs élet benned, ha nincs Isten élete benned, akkor halott vagy. Akkor ugyanaz a problémád megoldódott, hogy a bűneidre esetleg bocsánatot kapsz, mert hiszel Jézusnak a kereszthalálában. De ha nincs életed, akkor nem üdvözülsz. És tudom, vagy sejtem, hogy eddig nagyon-nagyon szorosan összekapcsolódott ez a két fogalom bennetek. De tudjátok, a Róma 5:10 ezeket szétválasztja. Más az üdvösség, és más az Istennel való megbékélés. Természetesen az Istennel való megbékélés az előfeltétele az üdvösségnek, de nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Ugye A fia halála által Isten megbékéltetett minket, erről szól a Róma 5:10, de a fia élete által üdvözít. Nekünk szükségünk van az ő fia életére, hogy üdvözülni tudjunk. És akkor nézzük meg ezek után, hogy mi az élet, és akkor felolvasom még egyszer az alapigénket, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk. Azt hirdetjük az élet igéjéről, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Mi is az élet e szerint a két vers szerint? Ugye azt olvassuk, hogy ezt az életet hallottuk, láttuk a szemünkkel, ugye ez János beszámolója. Megfigyeltük ezt az életet. A kezünkkel megtapintottuk ezt az életet. Mert ez az élet megjelent nekünk, és bizonyságot is tudunk tenni róla. És ez az élet azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Rosszul tettem fel a kérdést. Nem arról van szó, hogy mi az élet, hanem arról, hogy ki az élet. És ő nem más, mint Jézus Krisztus. Ő maga az élet. Ő maga ez a Zoé, amiről beszéltem az elején. És csak, hogy ezt megerősítsem, és hogy az életről más gondolatotok, más meggyőződésetek legyen az ige alapján, még egy pár igét hadd olvassak fel, ami mind-mind ugyanezt mondja, ugyanez az üzenete. Szintén a János első leveléből az 5. rész 11. 12. versét olvasnám. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ha nincs bennünk a feltámadott Jézus Krisztus, ha nincs bennünk az ő élete, akkor nincs örök életünk. Mert az örök élet, az üdvösség, az örök élet, ez nem belépőjegy a mennybe. Ennél sokkal több. Az örök élet, az üdvösség maga Jézus Krisztus. Teljesen összeköti vele. Tehát a mi fejünkben, ha még ez a modell van, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, és ezért nekünk örök életet ajándékozott, tehát nekünk magunknak, nekem, Beregi Lászlónak van örök életem, akkor ez a modell, ez hiányos, és nem is teljesen igaz. Arról van szó, hogy amikor újjászülettem, akkor a mennyei apukánk belém helyezte Jézus Krisztus, mint egy magként, az igét, az életet belém helyezte magként, engem pedig Krisztusba, az örök életbe helyezett bele. Így kaptam tőle életet. Megkaptuk Istennek az életét, aki maga Jézus Krisztus. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van, akkor ez így értelmezendő. És ahol nagyon egyértelműen összeköti Jézus Krisztust az élettel, ez a 20. vers, a János első levél 5. rész 20. vers, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Így fejeződik be ez a vers. Ő az igaz Isten és az örök élet. Tehát itt nagyon egyértelműen Jézus Krisztus személyével köti össze. Ugye idézhetném ki még nagyon sok igét ezzel kapcsolatban, és fogok is. Például, amikor azt mondja a főpap imájában Jézus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, Jézus Krisztust. Vagy lehet, hogy minden ige, ami az életről szól, hogyha ezt befogadjátok, ezt az igazságot, hogy Jézus Krisztus az örök élet, ő maga az élet, egészen más megvilágításba kerülnek alapigék. Például, amikor azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy magamat kínálom nekik. A velem való közösséget, a velem való egységet kínálom nekik, és akkor lesz életük, mert én magam vagyok az élet. Vagy amikor azt mondja, ugye ez a János 10.10-ben volt, vagy amikor a János 5.24-ben azt mondja, hogy aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. És egy picit hadd játszunk a szavakkal, és hadd olvassam fel másképp. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, az rendelkezik velem. Az övé vagyok. Beköltöztem az életébe. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Krisztusban van, belém jött, mondja Krisztus. Egyesültünk. Vagy a jól ismert János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. El ne vesszen, hanem Jézus Krisztusa legyen. Vele való egysége legyen. Áradjon benne Jézus Krisztusnak az élete. Ugye egy kicsit más megvilágításba, más értelmezésbe kerülnek ezek az igék, hogyha a szívünkbe fogadjuk azt az igazságot, ez egy nagyon fontos igazság, hogy Jézus Krisztus maga az örök élet. Ugye ő azt mondta, hogy azért jött, hogy életet adjon nekünk. Önmagát adja nekünk életként. Tehát kinek van szüksége életre? Nyilvánvaló, hogy csak a halottnak van szüksége életre. Ezért olvassuk az Efézus 2.1-ben, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. És figyeljétek meg, ha egy kicsit visszamegyünk Ádámhoz és Évához, akkor azt olvassuk, hogy az 1 Mózes 5-ben, az első versekben ezt olvassuk, hogy amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. Az ember szónak is ez volt a lényege, hogy Isten képmása vagyok. Istenhez hasonló vagyok. És utána jött a bűneset, és utána már az 1 Mózes 5.3-ban azt olvassuk, hogy Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. Igen, Ádám, amikor 130 éves volt, akkor már szellemileg halott volt. Semmi köze nem volt Isten képmásához. Nem volt meg benne Isten élete. Csak a magához hasonlót, a maga képmására tudott nemzeni, sétett, meg nyilván a többieket is, de ezek az emberek ugyanúgy szellemileg halott emberek voltak. Tehát az élet hiányát, a halált örököltük, és ezt adtuk tovább. És pontosan ez a jelentősége Jézus Krisztus szűztől való születésének. Mert ha nem született volna szűztől, ha tényleg Józseftől született volna, akkor szellemi halottként született volna meg. És ez lehetetlen. Ugye a szellemileg halott állapotukat kellett volna Jézusnak örökölnie, a bukott bűnös természetükkel együtt. De Jézus Krisztusnak szellemileg elevenen, élettel tele kellett megszületnie, mert így volt élete, amit odaadhatott értünk. És ezt látnunk kell, hogy az üdvösség az nem bűnösség kérdése, hanem élet és halál kérdése. Más az Istennel való megbékélés, és más az üdvösség. Erre majd egy kicsit részletesebben vissza fogunk térni a következő alkalommal is. A szellemiekben eleven Jézus Krisztus, aki maga az élet, az örök élet, letette értünk az életét. Miért tette le értünk az életét? Ne elégedjünk meg ennyivel, hogy letette értünk az életét, mert ennek célja volt. Az volt a célja, hogy utána ugyanezt az életet nekünk adhassa. Miért volt szükségünk az életre? Azért, mert a szellemünkben halottak voltunk. A halott embernek nincs üdvössége, nincs örök élete. Benne van a mondatban is. Ha halott vagy, akkor halott vagy. Ha Isten élete, Jézus Krisztus van benned, és te Krisztusban vagy, akkor életed van. Mert megkaptad Jézus Krisztusnak az életét. Tehát nem elég, hogy letette értünk az életét. Van egy következő fázis, amikor nekünk adta az életét. Ugye az Efézus 2:1 azt mondja, hogy halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát hiába veszi el a bűntudatunkat Isten bűnbocsánatának az üzenete, hiába tudjuk, hogy hová kerülünk a halálunk után. Tudjátok, ezt megtapasztalta mindenki, mindannyian megtapasztaltuk, hogy ez nem ad erőt a mindennapokhoz. Ez kevés arra, hogy Jézus Krisztus életét éljük itt a 21. században. Nem tudjuk. Ehhez szükségünk van az ő életére. És ez az üdvösség, ez az örök élet. Ő maga az üdvösség, az örök élet. Tehát nem Krisztus halálán keresztül, hanem Krisztus feltámadásán keresztül kapja meg Krisztus életét bárki, aki csak hitben oda megy Istenhez, és azt mondja, hogy drága mennyei apukám, én odadom neked az én életemet, ami tulajdonképpen halál volt, halott állapot volt. Megvallom neked a bűneimet, ami miatt halott vagyok, illetve pont fordítva a halott állapotom miatt követek el bűnöket, de megvallom neked a bűneimet, átadom neked teljesen az életemet, hogy megkaphassam a te életedet. Mert így lesz életünk. Azt mondja az Efézusi Levél 2. rész 4.-5. verse, hogy de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Nos, ez Jézus Krisztus feltámadásának a jelentőség az életünkre nézve, hogy ahogy vele együtt mi is meghaltunk, vele együtt mi is megfeltámadtunk, és ez ő élete van bennünk. Tudjuk, hogy ez az élet a Szentlélek által van bennünk. És sokszor az a problémánk, hogy a Szent Lelket hajlamosak vagyunk sokkal inkább az erővel összekapcsolni. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy ő ad erőt, hogy bizonyságot tegyünk Krisztusról, vagy bármi másra. Ő ad erőt ahhoz, hogy megértsük a Szentírást, ő ad erőt a tanításhoz, a szolgálathoz, a terhek viseléséhez. De a legfontosabb dolgot, ezt figyelmen kívül hagytuk, hogyha újjászülettünk, akkor a Szentlélek által kaptuk meg a legnagyobb ajándékot, magának, Istennek az életét. Ugye, amíg a Szentlélek működésében csak az erőt látom, addig az a baj, hogy én vagyok a központban. Én vagyok a központban. Rólam szól az egész. Ugye, amikor azt kérjük Istentől, hogy segítsen, hogy én el tudjak végezni egy feladatot, akkor igen, lehet, hogy Istentől kapunk némi segítséget, és el tudom végezni a feladatot, de ez az egész rólam szól, hogy alapvetően én cselekedtem. Nagyon-nagyon én központúan próbáljuk megélni a kereszténységünket is. És Istennek az a szándéka, az az akarata, hogy engedjük Jézus életét kiáradni. Hogy amit cselekszünk, az ne rólunk szóljon, hanem róla. Hogy engedjük el magunkat, hogy nem én vagyok a fontos egy szolgálatban, hanem egyszerűen engedem Jézus Krisztus életét kiáradni. Jézus Krisztus nem azért jött el, hogy segítsen nekem Istent szolgálni. Ugye kihagytuk az általam említett második fázist. Tehát Jézus Krisztus nem azért jött el, hogy segítsen nekem Istent szolgálni, hanem azért, hogy az ő életét élje az én életemen keresztül. Ez egy minőségi ugrás a kereszténységben. Amíg csak hálából, de saját erőből megpróbálom őt követni, és megpróbálok érte élni, addig nem Isten élete árad ki belőlem. És amikor ezt feladom, és teljesen át tudom adni magam Istennek, Jézus Krisztusnak, és engedem, hogy az ő élete áradjon ki belőlem, akkor tulajdonképpen a kereszténységem egy vízenjárássá válik. Amikor már nem rólam szól, és nem saját erőből csinálom, hanem Jézus Krisztus élete megnyilvánul, kihárad. A Galata 2:20 azt mondja, Pál apostol azt mondja ebben, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Erről szól ez az ige is, hogy többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Én a kereszten ugyanúgy meghaltam Krisztussal együtt. Ez a szellemi valóság. Nyilván nem fizikailag, mert a 2000 év is elválaszt minket ettől, meg még ott a kortársak sem fértek volna el azon a kereszten. De szellemi értelemben én meghaltam a régi énemnek, a régi céljaimnak, és most már csak egyedül az számít, hogy Krisztus életét kiábrázoljam. Egyedül az számít, hogy ezt az életet engedjem magamban kiáradni, és belőlem kiáradni. És ez olyan egyszerű, hogy azt mondja Pál, hogy ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Hogyha így élem az életemet Isten fiában, akkor ez meg fog valósulni. Ezt Isten megvalósítja. Ugye sokszor a keresztények nem ragadják meg ezt az igazságot, és ezért fáradhatatlanul buzgolkodnak saját erőből. Ugye egy-egy evangelizáción újra és újra odaszánják az életüket, és mégis, mintha semmi nem változna az életükben. Hát azért, mert nem kaptuk meg ezt az életet, az igazi életet, Isten életét, Jézus Krisztust. Tehát egyszerűen valahogy nem fogjuk fel, hogy kereszténynek lenni nem csupán nehéz, ez teljes mértékben lehetetlen. Ez nem megy Krisztus élete nélkül. Erre csak Krisztus képes. Mi nem tudunk keresztény életet élni saját erőből, akármilyen hálásak vagyunk Jézus Krisztus keresztjéért. Csak ő képes rá. Ezért az egyetlen lehetőségünk az, hogyha megtanuljuk, hogy Jézus Krisztus nem csupán azért jött, hogy átmenekítsen bennünket a pokolból a mennybe. Nem, nem csak ezért jött. Ő azért jött, hogy ő maga átmenjen a mennyből az emberek életébe, a te életedbe és az én életembe. Ezért jött. Ugye az evangelizációkon nagyon sokszor, illetve mindig felkínálják az embereknek a bűnbocsánatot, de nem lépnek tovább. Sajnos sokszor csak annyi hangzik el, és annyi marad meg, hogy Jézus meghalt a bűneidért, jöjj, vedd el a bűnbocsánatot. Ez egy nagyon nagy örömhír, de nem elég a győzelmes élethez, nem elég az üdvösséghez. Mert mit hallanak meg az emberek? Hogy bíz Jézusban, és majd a mennybe kerülsz. Addig pedig szedd össze magad, próbáld Jézust követni, és az emberek nagyon igyekeznek, csak hogy mind hiába. És akkor a sok-sok igyekvésből mindig jönnek a csalódások, és akkor az arra vezet minket, hogy biztos nem igyekeztem eleget, és akkor még többet igyekezzek, jönnek továbbra is a csalódások. Ez egy ördögi kör, egy 22-es csapdája, amiből nem tudunk kiszabadulni, illetve jön a keresztény életnek a krízise. Úgy törünk ki valahogy ebből a körből, hogy egy nagyon kemény krízisen megyünk át. Mert nem tudunk keresztény életet élni saját erőből. Ne áltassuk magunkat ezzel. Tudjátok, a keresztény életnek tényleg csodálatosnak kellene lennie, mert az Jézus Krisztusnak a kiáradó élete. De ha a hívők nem ismerik azt az életet, amit Krisztus nekik adott, ha nem tudják, hogy hogyan éljék meg ezt az életet, akkor két szélsőséges út áll előttük. És általában ezt a két utat választják a keresztény élet kríziséből való kimenekülésre. Az egyik a hideg, halott, tradicionális vallásosság. Amikor beletörődöm a bukott állapotomba, és úgy vonszolom magamat. A másik pedig a látványos szellemi életnek a szellemi élményeknek a hajhászása, a különleges lelki ajándékoknak a hajhászása, ami bizony sokszor sátáni utánzat, és nem maga az élet. Ha egy ilyen döntés előtt áll az igazán kiéhezett ember, nagyon sokszor ezt az élmény hajhászást választja, a vallásosság, a hideg tradicionális vallásosság helyett. Mert hogy ők mindent hallottak arról, hogy Krisztus meghalt értük a kereszten, hogy ebből fakad a bűnbocsánat, de semmit sem tudnak arról, hogy Krisztus bennük él, és ezért saját magukból próbálják valahogy kiizzadni a keresztény életet. Csak hogy ez nem sikerül nekik, nem is sikerülhet. Tudjátok, azért nem sikerülhet, mert egy halott embernek nem segítségre van szüksége. A halott embernek az életre van szüksége. És az üdvösség nem egyszerűen valami, amit Krisztus megtett értünk, ez nem egy belépőjegy, vagy akármi másnak nevezhetjük. Az üdvösség az, amikor maga Jézus Krisztus él bennünk. Így leszünk halottakból élők. És ez az igazi örömhír. Ha lecseréled egy 2000 éve élt történelmi személy homályos képét arra az élő, feltámadott és élő Úr Jézus Krisztusra, aki ma is életet ad, nos, Krisztusban mindent megtalálsz. Krisztusban áradni fog benned az élet. Hadd mondjak el még néhány összefoglaló gondolatot, így a vége felé, hogy téged nem Jézus Krisztus halála üdvözít, hanem Jézus Krisztus élete. Isten szerint nem az a legfőbb bajunk, hogy bűnbocsánatra szoruló bűnösök vagyunk, hanem inkább az, hogy halottak vagyunk, akiknek életre van szükségük. És Krisztus feltámadásán keresztül kapja meg Krisztus életét bárki, aki csak hitben oda megy Istenhez, a benne lakó Szentlélek által. Így lesz életünk. És amíg a bennem lakó Szentlélek működésében csak az erőt látom, én vagyok a központban, és valójában összeszorítom őt, gátolom, hogy ez az élet kiáradjon. Krisztus nem azért jött el, hogy segítsen nekem Istent szolgálni, hanem azért, hogy az ő életét élje az én életemen keresztül. Csak Krisztus képes keresztény, azaz krisztusi életet élni bennünk. Mi saját erőből képtelenek vagyunk erre. Jézus Krisztus nem csupán azért jött, hogy átmenekítsen bennünket a pokolból a mennybe, ő azért jött, hogy ő maga átmenjen a mennyből az emberek életébe. Az üdvösség nem egyszerűen valami, amit Krisztus megtett értünk, hanem az üdvösség az, amikor maga Jézus Krisztus él bennünk. Imádkozzunk! Drága mennyei apukánk, olyan csodálatos, hogy annyira szeretsz, hogy nem csak megtisztítasz minket a bűneinkből, nem csak a bűnöktől való megváltást biztosítottad a számunkra, hanem a saját életedet adod, a saját lelkedet adod, és ezáltal a saját szívedbe engedsz bepillantást, mert neked ez a legfőbb célod, hogy egységben legyünk veled. Olyan csodálatos ez. Kérünk, hogy áraszt ki ránk a te lelkedet. Kell nekünk ez az élet, nem akarunk saját erőből kínlódni. A te életedet, a te egyszülött fiad életét akarjuk élni. Azt akarjuk, hogy ez az élet áradjon ki bennünk és rajtunk keresztül. Kérünk téged, hogy hallgass meg minket, és add oda nekünk Jézus Krisztust, ha még nem adtad, és ha pedig már adtad, akkor szabadítsd fel őt bennünk, hogy átélhessük, hogy az ő élete árad bennünk. Köszönjük, hogy ennyire jó vagy hozzánk. Ámen. Ámen. És végül fogadjuk Istennek az áldását. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.